A 27. fejezet 3. és 10. verse közötti részt olvasom, innentől kezdve lesz azt gondolom, hogy nagyon fontos a történet. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak: nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíj ez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a farkasmezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izrael fiai, és odaadták a farkas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. A Máté mindig is úgy gondolkodik, ezt nagyon sokszor lehet érezni az ő evangéliumában, hogy mivel egyébként zsidóknak írja az evangéliumot, tehát az ő célcsoportja az valójában a palesztinai kereszténység, a zsidó kereszténység, hogy ő mindig az Ószövetség felől fordul rá az evangéliumra, és folyamatosan előjön, hogy milyen ószövetségi passzusok azok, amiket igazából az egész Jézus történet igazol. De itt lesz egy kis hibája Máténak, mert hogy Jeremiás nem írta azt, amit Máté mondott, hogy írt. Ugye Júdás megbánja az ő bűnét, visszaviszi a 30 ezüstöt, behajítja a templomba, mert nem veszik át tőle, és mivel ez vérdíj, ezért ezt nem lehet berakni a templomi vagyomba, viszont hát praktikusan valamire akkor el kell költeni. És mi az, ami a főpapoknak ekkor nagyon böki a csőrét? Az, hogy a Jeruzsálemben lévő idegeneknek, pogányoknak nincsen temetkezési helye. Következésképpen a zsidó sírok közé temetkeznek be, ami szerintük vallásilag nem tiszta. És amíg a rómaiak ebben rendet tartanak, mondjuk adott esetben fegyveresen, addig ezzel úgy nem mernek nagyon kekeckedni, de hát most előkerült 30 dénár, amit éppen fel lehet használni, és megveszik belőle a vérmezőt. Ezt egyébként Josephus Flavius is megerősíti, nagyon izgalmas, hogy ez nem csak egy Bibliában leírt történelmi aktus, hanem ennek van történelmi forrása. Azt hiszem Lukács, de most ezt meg kellett volna néznem, és elfelejtettem, összeköti egyébként a vérmező kifejezés elterjedését Júdás halálával, mert hogy mintha az lenne a magyarázat, hogy azért nevezik át a farkasmezőt, mert Júdás ott lesz öngyilkos. Ez nem tudom, hogy ezt meg kellett volna nézni, azt hiszem Lukács hozza így le. Viszont visszatérve Jeremiás prófétára, hogy hát ez nem egészen így volt, van egy idézőjeles hiba az evangéliumban, mert hogy ez a vették a 30 ezüstöt a felbesülnek az árát, ez Jeremiásnál nem szerepel. Ha végigolvassuk Jeremiás prófétát, és nem azért nem szerepel, mert esetleg a fordítás más a héber, meg ahogy hívják között, hanem ez így konkrétan ez a mondatot nem hangzik el, hanem Zakariásnál, na egyébként korban nem tévedtünk sokat, a Zakariásnál van egy olyan gondolat, ami nagyjából idehozható, vagy talán ezt keverte össze Máté, nem hinném, hogy szándékosan. A Zakariás 11. fejezetében van ez a gondolat, hogy akkor ezt mondtam nekik: ha jónak látjátok, adjátok meg a béremet, de ha nem, akkor tartsátok meg. Ekkor kifizették a béremet 30 ezüstöt, az Úr pedig ezt mondta nekem: dobd ki a kincsek közé ezt a becses díjat, amire engem becsültek. Fogtam tehát a 30 ezüstöt, és odadobtam az Úr házának kincsei közé. Ez a történet egyébként brémisztően hasonlít a júdási cselekménysorra. A idézetében nem, tehát hogy a mátéi szöveggel nem, de dramaturgiájában rémisztően hasonlít a júdási cselekménysorozatra. És akkor, hogy mi lehet a magyarázat arra, hogy Máté itt hibázik? Hát azt kizárhatjuk, hogy Máté füllenteni akar, vagy hazudni, vagy félre akar bennünket vezetni. Hanem, hogy egész egyszerűen az ószövetségi szövegeknek van egy csomó szövegvariánsa. De Máté már görögül írja a új szövetségi evangéliumát, azért, mert hiába a célcsoport egy zsidó hátterű gyülekezet, vagy egy zsidó hátterű keresztény csoport. A világ nyelve ekkor a görög, és egyébként a zsidók többsége is kezdi elfelejteni az arámit. Tehát nagyon sok olyan zsidó hátterű ember ér például Palesztinába, aki valamelyik diaszpórából települ vissza, vagy vándorol vissza Jézus korában Palesztinába, és már nem beszéli nemhogy a hébert, azt az arámit sem, amin Jézus tanította a tanítványait. És készülőben van ekkor már Alexandriában az úgynevezett Septuaginta, ennek a rövidítése az Elixix, mert hogy ez azt jelenti, hogy 70, a legenda szerint 70 zsidó vén 70 nap alatt fordította le az Ószövetséget görögre. És erről nevezik aztán el Septuagintának, és egyébként a Septuagintát más evangéliumokban, tehát Lukásnál, Jánosnál, Jézus is sokszor használja. Nem a héber szöveget idézi, hanem a héber szövegnek a görög fordítását idézi. És nem kizárt, hogy itt a fordításoknál van egy kis hiba az egyenletben, ami az evangélium megírásánál Máténál már félrecsúszik, és emiatt tévesen Jeremiásra hivatkozik, de ez Zakariásnál szerepel ez a történet. De a lényeg az egyébként nem változtat ezen, hogy a Jeruzsálemben meghalt idegeneket akarják ide temetni, és ami még izgalmas szerintem ennél az egész történetnél, hogy Máté folyamatosan kerüli valamiért azokat a kifejezéseket, amiért el tudnánk helyezni a történetet pontosan a kronológiában. Tehát ez egy ide betoldott rész, ahogy majd egy betoldott rész lesz az is, amikor Júdás magát megöli, és valójában nem tudjuk, hogy párhuzamosan hogyan futnak a dolgok, és ennek egyébként nem az a célja Máténál, hogy bennünket bizonytalanságban tartson Júdással kapcsolatban, hanem az a célja, hogy ne Júdásra figyeljünk, hanem Jézusra. Mert ez egy mellékszála a történetnek, de a megváltásunk az nem Júdás történetében van. Azért tessék megnézni, ha Júdás történetre vagyunk kíváncsiak, a Jézus Krisztus szupersztárt, zseniális Júdás film. Jézus a mellékszereplője, nagyon izgalmas, főleg ha valaki szereti azt a zenei világot, de az evangélium lényege az a kereszt megváltása. És az, hogy itt Júdással mi lesz, az Máténak egy ilyen teljesen szekunder kérdés, mert arról beszámol, hogy úgy nagyjából tudjunk róla, meg ne maradjanak kétségeink afelől, hogy ő a végén nem lesz része ennek a történetnek, de sem nem ítéli el, sem pedig időben nem helyezi el az ő történetszálát, onnantól kezdve, hogy az árulás megtörténik. És akkor egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való, meg kérdés, meg vélemény. Akkor a 27. fejezetből a 11. versről a 26. versig fogom olvasni a szöveget, ha megtalálom. Jó. Jézust pedig a helytartó előállították, aki ezt kérdezte tőle, te vagy a zsidók királya. Jézus pedig ezt felelte, te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsájtani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszejtsék el. A helytartó újra megkérdezte őket, mit kívántok a kettő közül, melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták, Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották, keresztre vele. Azután ezt kérdezte, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak, keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt, a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, A sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek vérétől. A ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott. Az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsájtotta nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Nagyon izgalmas, hogy Pilátusról sokszor fogalmaznak úgy az evangéliumok, mint aki átlát egy picit a főpapoknak a hálóján, és tudja, hogy Jézust irítségből viszik oda, és hát valójában tisztában van azzal, hogy vele a piszkos munkát szeretnék elvégeztetni. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogyha a római birodalom hatalmi struktúráját nézem, akkor valójában Pilátus, mint hatalmi tényező, megkerülhetetlen Jeruzsálemben Jézus idején. Tehát nála nincsen hatalmasabb. Egy óriási problémával viszont Pilátusnak szembe kell nézni, amiről az evangéliumok csak utalgatnak, ez pedig az, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú katona ahhoz, hogy a rendet Jeruzsálemben fenntartsa, hogyha a zsidók elkezdenek lázongani. Ezt tudjuk más forrásokból, hogy a helytartók, és itt most nem Pilátusról beszélek, hanem általánosságban véve a jeruzsálemi palesztínai helytartókról, folyamatosan az oszd meg és uralkodj jelve alapján jártak el, tehát többek között lehet, hogy István megkövezése fölött is azért hújnak majd szemet, hogyha a Sanhedrinnek nincs joga kivégezni, mert azzal a Sanhedrin magának is ellenségeket szerez. És volt egy ilyen csiki-csuki dolog a főpapsággal is, de alapvetően Pilátus nem zsidó ember. Ő a zsidó vallásról több mint valószínű, hogy semmit nem tud. Nagyon nem tudjuk egyébként, hogy mennyire ismerte a zsidóságot, vagy mennyire nem, ugyanis van egy nagyon nagy problémánk Pilátussal. Pilátus létezését egyetlen egy régészeti lelet igazolja a Biblián kívül, és semmilyen történelmi forrásban nincs ő felállítva. Cezáreában van egy kő, ugye a földközi tenger alapvetően itt az ókori viszonyok között hajózhatatlan. A zsidók többek között azért is féltek a földközi tengertől, meg a földközi tenger mélyén lévő szörnyektől, mert ők nem voltak egy hajós nép. De azért nem voltak hajós nép, mert itt a kor technológiájával nem lehet vízre szállni. Na most a római birodalomnak pont az a problémája, hogy ha be akarja kapcsolni a kereskedelembe, a római belkereskedelembe a térséget, akkor ide valahogy tengeren is el kéne tudni jutni, úgyhogy Heródes idejében elkezdik építeni Cezáreát, és ez egy mólókkal megerősített, a tengerbe mélyen benyúló kikötő városnak épül, semmi nem volt ott előtte, a rómaiak a semmiből építik fel, irdatlan pénzeken, de egyébként hatalmas előnyére válik a térségnek, és Cezárea romjaiban van egy emléktábla, amin rajta van Pilátus neve, mint helytartó, Poncius Pilátus, aki a nem tudom én micsodát állítatta az XY császár tiszteletére, és innen tudjuk, hogy Poncius Pilátus egy létező, és nem csak a Biblia által emlegetett személy. Ez azért fontos, mert a Jézus történetet elsősorban mindig történelmi alapon támadják meg. Tehát, hogyha valaki meg akarja kritizálni a keresztény hitet, akkor biztos, hogy történelmi forrásokra hivatkozva próbál majd neki menni, de Poncius Pilátus hitelesítve van, és tudjuk, hogy létezett, viszont nem tudunk az ő személyéről semmit a Biblián kívül. Következésképpen feltételezzük, hogy ő a zsidó vallást nem ismerte. Ezt azért lehet tudni, vagy azért lehet gondolni, mert az első kérdése Jézushoz az az, hogy te vagy a zsidók királya. A Pilátust nem érdekli, hogy Jézus messiás-e. Nem az a kérdés, hogy az Istentől jöttél-e. Te vagy a messiás. Hogyan lesz majd megváltás? Áldozzunk fel téged a kereszten? Szeretnél meghalni a világ bűneiért? Hanem te vagy a zsidók királya. Miért? Mert mint római helytartó, neki a római hatalmat kell képviselnie, és ez egy politikai vád. Ha Jézus király, akkor a zsidók lázadók, vagy legalábbis azok a zsidók, akik Jézussal vannak, azok lázadók. Azzal tud mit kezdeni egy helytartó, de azzal, hogy ő messiás-e vagy sem, hát azzal egyáltalán nem tud mit kezdeni. a római birodalomban a legfőbb isten a császár. És ez vallásilag és politikailag is így van. Ha a császár elfogad mást, akkor az szabad, ha a császár nem fogad el mást, akkor az nem szabad, a császár nem adott királyt a zsidóknak. És nagyon izgalmas, hogy Jézus sem igennel, sem nemmel nem válaszol, hanem egész egyszerűen egy kijelentő mondattal ráhagyja Pilátusra, te mondod. És ez már önmagában véve egy nagyon izgalmas és érdekes hozzáállás, amire ráugranak aztán a vének, vagy hát a Sanhedrinnek a tagjai, és elkezdik vádolni. Máté nem írja le pontosan, hogy milyen vádokat hoznak itt fel pont részletesen, de Pilátus még visszakérdez, mert ugye a zsidókra semmit nem reagál, a főpapokra semmit nem reagál Jézus. És a főpapok nem azt mondják, hogy azért végeztes ki nekünk, légy szíves, mert Isten káromló. Hát Pilátus erre nem fog mit csinálni. Tehát, hogy a zsidó vallás belső törvényeit nem fogja római helytartóként megtartatni. Úgyhogy megint jön egy koholt vád, hogy ő királynak mondja magát, és akkor vádolják tovább, és Jézus nem reagál, és aztán a visszakérdésre sem reagál Pilátus felé már semmit. És ugye itt leírja Máté nagyon kedvesen, hogy ezen elcsodálkozik a helytartó. Na de jön a nagyon izgalmas rész, ez pedig Barabás. Mert hogy a Barabásnak a neve arámiul azt jelenti, hogy az atyafia. Jézus meg nagyon sokszor úgy hivatkozik magára, mint hogy az emberfia egyébként, de az arámiban, meg a héberben ez a Barabás, meg az emberfia, ez még kiejtésben is szinoníma, és nagyon, nagyon közel áll egymáshoz. És azt is tudjuk egyébként korai szövegtöredékekből, evangéliumon kívüli korai szövegtöredékekből, amik egyébként idősebbek sok esetben, mint mondjuk Máté evangéliuma, mármint hogy történelmileg, hogy Barabásnak volt egy második neve, az, hogy Jézus. Jézus Barabás. És akkor valójában a pilátusi kérdés, hogy melyiket engedjem el nektek, a Krisztust, a Jézust, az emberfia Jézust, vagy Jézust, az atyafia Jézust, melyiket akarjátok? Az egyik egy csodatevő, vándorló, gyógyító, tanító valaki Pilátus szemében, a másik meg egy rabló tolvaj, egy semmire kellő köztörvényes mi haszna. És azért ennek van egyébként, azt gondolom, hogy nem csak feszültsége, hanem teológiai mondani valója is, hogy az egyszemfogoly, aki itt elengedhető Jézussal szemben, az egy köztörvényes bűnöző, akinek ráadásul a nevének a jelentése majdnem ugyanaz, mint Jézusé. Ugyanis itt kezdődik a bűnök elcserélése. Nem tudjuk félreértésnenség, még mielőtt elkezdenénk félreérteni bármit is, nem tudjuk, hogy Barabás megtérte. Van egyházi tradíció, ami azt állítja, hogy igen, de valójában a hitelesített forrásban leírva nem tudjuk, hogy Barabás aztán bármelyik korai keresztény gyülekezetnek ténylegesen a tagja lett-e. De itt kezd felvezetésre kerülni az a gondolat, ami aztán a keresztben csúcsosodik ki rettenetesen erősen, hogy a ti bűneiteket kérem én az ártatlan, és a bűnös meg mehet szabadon az üdvösséggel. A idézőjelben mondom, hogy Barabás az első üdvözített. És azért mondom idézőjelben, mert valójában itt megint nem Barabás a lényeg, hanem Krisztus. És nem tudjuk, hogy igazából vele valójában ezután mi lesz. De már ez az egész cselekedet kifejezi azt, hogy az Isten mit vállal értünk. És aztán megjelenik itt Pilátusnak a felesége is a történetben, akiről Máté nem mondja el, hogy mi a neve. Az egyházi hagyomány azt mondja, hogy Klaudia, csak ezzel az a baj, hogy Klaudiának Nikodémus evangéliuma nevezi Pilátus feleségét, ami az 5. században íródott apokrif irat, úgyhogy nem feltétlenül kellene hitelesnek, vagy hiteles forrásnak tekinteni. Viszont amit azért itt érdemes látni, hogy arról már beszéltünk, hogy a római birodalom, és így módon megszállása alatt Jeruzsálem, meg az izraeli régió, az egy az nem csak egy patriarchális társadalom volt, hanem egy ókori mediterrán társadalom volt, amit átjárt egyrészt az a gondolat, hogy a férfi az egyes számú állampolgár, és a nő a kettes számú állampolgár, hogy a nőknek mindig csak származtató státusza volt a férjük vagy az apjuk alapján, de a másik, ami átjárta ezt a társadalmat az aljától a tetejéig, az a kliens-patrónus rendszer. Ami nem tudom, hogy mennyire emlékeznek a testvérek rá, már meséltem róla, hogy ez gyakorlatilag, bocsánat, hogy ezt mondom, ez a legitimizált korrupció, mert gyakorlatilag tényleg erről van szó. Ha van olyan patrónuson felsőbb körökben, aki engem támogat, akkor könnyebben jutok pozícióhoz. Akkor könnyebben kerülök felfele, és ez igaz volt a társadalom legaljáig lefele. Minden egyes embernek, és ez nem egy ilyen lefektetett szerződés alapú dolog volt, hanem gesztusokkal ment gyakorlatilag a szerződés kötés, vendégségbehívás, a ingyen munka, ajándékküldés, stb. Tehát minden egyes embernek volt valaki, aki őt patronálta, és minden patronáltnak volt egy, aki feljebbi körökből patronálta, egészen a társadalom legtetejéig, ami a római császár. Viszont a patronus-kliens viszonyban a nőknek a helyzete az nagyon izgalmas, mert a felsőbb körökhöz tartozó hölgyek, azok nagyon-nagyon sokszor tudtak beleszólni hátulról a döntéshozatalba, ugyanis a római, vagy hát a mediterrán felfogása a házasságnak, az is egy patronus-kliens a felfogás részben, amiben a patronus a férj, a kliens a feleség, de ahhoz, hogy a patronus-kliens viszony megmaradjon, ahhoz időről időre a patronusnak is illik gesztust adni a kliens felé. És hát, hogyha az asszony valamit kér, akkor néha átgondoljuk, hogy mit kér, és azt hogyan tudjuk teljesíteni. És innentől kezdve jelentem alásan, a Jézus korabeli társadalmi életnek az alakítói nagyon sokszor az asszonyok voltak hátulról. És Klaudia is, vagy hát nevezzük Klaudiának, Pilátus felesége, egy ilyen patronusként jelenik itt meg, hogy a saját a férjénél, aki az ő patrónusa, próbálja Jézus ügyét képviselni, és próbál számára felmentő körülményeket valahogy kijárni. Csak az egészben az a probléma, hogy itt egy olyan nagyon összetett konfliktus gócban vagyunk, ahol a patrónus nem a feleségét, mint klienst fogja előnyben részesíteni, hanem a saját politikai megfontolásai alapján fog végül eljárni, és fogja ráhagyni a zsidókra az egészet. Most ezt miért tartom fontosnak? Azért tartom fontosnak, mert szerintem Pilátus feleségét megint nagyon sokszor félreértjük az evangéliumban, és hisszük egy ilyen előkeresztény valakinek. Továbbra is tegyék hozzá zárójelbe a testvérek, hogy akár meg is térhetett. Tehát, hogy nem tudjuk, és akár lehetett neki komoly hite, de ugye azt írja a szöveg, hogy ne avatkozz az igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Ha Pilátus kegyelmez, akkor nincs megváltás. És itt egy kicsit azt kell látni, hogy a Jézusi evangélium, meg a Jézusi üdvösség, az nem a mi társadalmi elveink alapján fog lezajlódni. Ha ez egy bármilyen vádlott polgári pere lenne, akkor van az a szituáció, hogy a férj, mint patrónus, a saját feleségét, mint klienst előtérbe tolja, és azt mondja, hogy akkor a feleségemre való tekintettel kegyelmezek. Egyébként, bocsánat, de Keresztelő János kivégzése pont ugyanez. Tehát ott is a patronus-kliens viszony érvényesül, amikor a feleség, a nevelt lány kérésére, csak ugye hátulról az anyától jön a gondolat, a nevelt lány kérésére kivégezteti Keresztelő Jánost. Az ugyanebből a politikai viszonyból jön. De hogy Jézus nem politika tárgya. És azt én azért tartom nagyon fontosnak elmondani, mert 2000 éve próbálja a politika tematizálni a kereszténységet. De a mi megváltásunk az nem patronus-kliens viszony kérdésköre, nem római császár kérdésköre, nem mediterrán társadalom kérdésköre. Krisztus szempontjából senkit nem akarok nemzeti érzelmében megbántani, de teljesen mindegy, hogy István ortodox koronát kap vagy nyugatit. Nem a mindenkori politikának lesz a kérdésköre, hogy az most királyság, diktatúra, demokrácia, ki alakítja a következő kormányt, vagy ki nem alakítja a következő kormányt, mert az üdvösségünk az egész egyszerűen túlmutat azon a társadalmi rendszeren, és azon a világon, amiben mi létezünk alapvetően. Mert hogy az Istennel való közösségnek a helyreállítása az, ami itt éppen zajlik és történik, és ez sokkal fontosabb annál, hogy az aktuális rendszer hogyan működik. És én egy picit halkan merem megjegyezni, hogy Klaudia, vagy bocsánat, mindig Klaudiának hívom, de Pilátus felesége, nem tudjuk a nevét, Pilátus felesége azért jelenik meg, hogy elmondja, hogy hogyan működik ez a bűnös rendszer, és hogy ez a bűnös rendszer egyébként meg nem opponál a megváltás ténye fölött. Megpróbálják meghekkelni, megpróbálják oda küldeni az megfelelő embert, de Jézusnak keresztre kell menni, mert az Istennek sokkal fontosabb a mi üdvösségünk, mint az, hogy most valamit el lehessen sinkófálni, vagy rendbe lehessen e világi keretek között tenni. És ez szerintem végtelenül fontos egyébként. És akkor az utolsó, amit én szeretnék kiemelni ebből a történet részből, vagy evangélium részből, az Pilátusnak a végső döntése tényleg sodródik egyébként, tehát látszik, hogy nem próbál egyik érdekellentétbe se úgy beleállni, hogy onnan ne lehessen aztán végül visszatáncolni. És nagyon izgalmas, hogy de a végén egyébként nem mond Pilátus ítéletet. Tehát nem tudom, hogy ezt már megfigyelték-e a testvérek, hogy ha mint döntő bíró hoz egy ítéletet, akkor ezt ki kell nyilvánítani, hogy az az ítélet hogy. Tehát valójában Pilátus itt a római jogrendet sem tartja be maradék nélkül, hanem ugye hozatja a vizet, megmossa a kezét, és azt mondja, hogy látjátok, én most akkor tiszta vagyok, ti akarjátok, hogy ő meghaljon, ez a ti dolgotok. És nem mondja ki az ítéletet. Na most ez viszont szerintem nekünk már teológiailag fontos, mert hogy innentől kezdve viszont azt lehet mondani, hogy a világ, és az teljesen mindegy megint, hogy birodalom, diktatúra, demokrácia, a világ nem tudja, és nem ítélheti el azt az üdvösséget, amire mi a Krisztusban elhivattunk. Üldözheti, támogathatja, tűrheti, de valójában a saját szabályai szerint sem tud fölötte megfelelő ítéletet hozni, mert nem jogosult rá. És Pilátus sem mondja azt, hogy akkor az ítélet halál, hanem azt mondja, hogy ártatlan vagyok, a ti dolgotok. És erre üvölti a tömeg azt, hogy vére rajtunk és gyermekeinken. És ez egyébként egy átok Zsoltár annak a kicsit áttírt verziója, hogy vére rajtunk és gyermekeinken. Itt lincs hangulat van, jelentem alásan. És az az egészben a gyönyörű, hogy a lincs hangulatban lévő tömeg a dühétől, a papságnak a hátsó manipulásaitól egész egyszerűen nem érti, hogy evangéliumot kiált. Ugyanis az a vér, most kicsit gondoljunk vissza a nagy csütörtöki úrvacsorára, ez az én vérem, amely értetek adatik, vére rajtunk és gyermekeinken. Máté evangéliumában szerintem ennél csak egy nagyobb gondolat és evangélium van, amikor Krisztus a kereszten azt mondja, hogy elvégeztetett. És akkor most megint megállok, mert hát ha van hozzáfűzni valóban.